Sanokblog. Az Eurosport heti tenisz podcastja Szántó Petrával és Dani Bálinttal.
Sziasztok, kedves hallgatók, nézők! Ez itt a Miami helyszínelők újabb adása Horáció Kénnel és Szántó Petrával.
Wow! Azt akartam kérdezni. Valami dal.
Szerző jogok miatt nem akartam.
Ja, mert akkor letiltják a videó.
Igen. Miami-ról fogunk beszélni. Miami ezres torna zajlik jelenleg. Indian Wells-ről egy nagyon picit fogunk beszélni, mert az már réges-rég mögöttünk van. De hát igen, pihenni kell valakinek, úgyhogy kicsit nyaraltunk. Nyitott a Petra nyaralt, ezért én sem tudtam ide ülni hozzátok. Úgyhogy kipihenten, de elkezdjük akkor ezt a mai adást. Nagyon kipihenten.
Szia Bálint, hogy vagy?
Szinte madarat lehet velem fogatni.
Mert?
Vagy méheket. Nem tudom, hát
most kezdés.
Így keltem föl.
Ez meg Indian Wells.
Indian Wells, igen, mert olyan mély invázió volt, de azt már biztos hallottátok, meg néztétek, mert az
én
régen volt.
Én pont akkor nyaraltam, és tehát, hogy így...
Ez mi volt?
Az volt az a nap, vagy óra, amikor így... Miért van 69 új üzenet? Hallod, nézed? Méhek, nézed? És mindenki...
Kegyetlen mély invázió szakította meg Zverev és Alcaraz meccsét. Ugye Alcaraz nyerte a tornát, de ugye ezt is tudjátok, mindent tudtok, amit most elmondunk, csak mi egymással még nem beszéltük ezt meg, nem hogy beszéltük. Alcaraz Wimbledon óta először jutott döntőbe és nyert tornát.
Ez egy felhozó podcast, és felhozóban van Carlos Alcaraz is. Felhozza saját magát.
Feljövőben, igen,
ez lenne a megfelelő kérdés valóban, De igazából ez tényleg jó, mert most először látjuk talán azt az Alcarazt, akit a tavalyi év első felében Wimbledonig nagyjából bezárólag láttunk, nem? Talán még a Cincinnati döntőt is ide tehetjük, mert azért az sem múlott sokon, de most kezdjük megint azt az Alcarazt látni, és ez jó szerintem.
Igen, mert annyi sikerélménye volt így a pályafutása elején, és ez most egy ilyen fél éves periódus, azt lehet mondani, picivel több,
amikor
mint fél éves.
Amikor döntőket játszott.
Igen, és most volt egy ilyen fél éves kihagyása, amiből...
Szeretnék én is kihagyni így.
Igen, tehát hogy voltak elődöntői azért, voltak jó eredményei, de azért ezt tudja frusztrálni a játékos. Persze. Biztos, hogyha előtte meg folyamatosan nyerted a tornákat futószalagon gyakorlatilag. Úgyhogy tök jó, hogy Alcaraz visszatért. Sajnos pont Fábit verte meg ugye itt a menetelés alatt, meg aztán Medvegyevet a döntőben. Úgyhogy Medvegyev mondta is neki, hogy hát ez a te pályád itt Indian Wells-ben, ő meg nagyon nem szereti. Úgyhogy Carlos Alcaraz volt a bajnok.
Szerintem
a férfiaknál.
Egyrészt menő Fábitól, hogy a későbbi bajnoktól kapott ki. Oké.
Hát meg hogy hol? Tehát a negyedik forduló.
A negyedik fordulóban egy újabb ezres torna, a negyedik forduló, de erről majd beszélünk még, mert szerencsére aztán a következő tornán is egészen jól menetel Fábi, egyelőre legalábbis. Úgyhogy ez egyrészt tök menő. Nyilván az nem volt elvárható, hogy mondjuk Zsinórban másodszor is legyőzze Alcarazt, ráadásul kemény pályán, és most már tudjuk, hogy egy feljövőben lévő Alcarazt nem tudott megverni, meg megszorongatni igazán. De Alcaraznak is jó, és szerintem, ha a Miami torna is jól sikerül neki, akkor nagyon-nagyon bizalommal vághat neki az alapszezonnak.
És ez neki nagyon fontos, meg szükséges lesz így, főleg a Garros előtt majd, hát meg Olimpia, stb.
Hát tehát most azért azt látjuk, hogy nem Rafael Nadal lesz a legnagyobb favorit, és lehet, hogy nem Novák Djokovic lesz a legnagyobb favorit a Garros előtt, de ez még nagyon messze van, erről még lebeszéljünk, de lehet, hogy ez egy jó időzítés az Alcaraz féle visszatérésnek. A nagyon komoly hullámvölgynek azért nem nevezném azt, amiben volt, de kétségtelenül az ő szintjéhez képest egy kis visszaesés volt ez.
Akinek viszont fel kell lapozni a valósággal az értelmező kézi szótárt a hullámvölgy szó kapcsán, az Iga Świątek, ő nem ismeri ezt a kifejezést, ő lett a nőknél a bajnok, Maria Sakkari győzte le, brutálisan, bántóan simán a döntőben.
De Maria Sakkari játszotta a döntőt, ami egy szintén külön történet. Azt azért látjuk, hogy Świątek ezres tornákon tényleg brutálisan jó. Ugyan a dubai döntő az nagyon nehéz volt Rybakina ellen, ez viszont nagyon könnyű volt. De Świątek tavaly ilyenkor is ugyanígy szerepelt, és aztán ő meg is nyerte a Garrost. Szóval Świątekre is oda kell figyelni nagyon.
Świątek nagyon jó állapotban van megint, és jönnek ehhez az eredmények is. Ugye, igen. Ami Alcaraznál nem jött, az itt abszolút jön.
És most hozza kicsit az magát. Az igazság, hogy úgy egyedül is maradt ebben a kemény pályás szezonban, mert Rybakinától most nem látjuk azokat a kiugró eredményeket, amiket egy évvel ezelőtt. Arina Sabalenka meg egy borzasztóan nehéz helyzetbe került itt az elmúlt egy-két hétben, és gyanítom én, hogy már Indian Wells-ben is hasonlóan nehéz helyzetben volt. Pontosan nem tudjuk, hogy mi történt az ő magánéletében, de nyilván voltak ennek a múlt heti tragikus esemény ennek előzményei, gondolom én, nem hiszem, hogy ez így a semmiből jött volna. Úgyhogy nem tudom, hogy Sabalenkának ez a lehetőség, hogy a Sunshine Double-ön meglovagolja az Ausztrál Open bajnoki címét, ez így, hogy nem jön össze már biztosan, ez mit okoz nála majd a salak szezonban? Vagy hát nem csak ez nyilván, hanem egy csomó minden más is, de ez egy nagyon nehéz szitu.
Igen, olyan szempontból ugye sokan felkaphatták a fejüket, hogy elindult Miami-ban Sabalenka, egy ilyen tragédia, ugye volt férjét veszítette el, aki öngyilkos lett, barátja, igen. És ugye, hogy miért, hogy elindul egy ilyen tragédia után, de azért az jellemző, hogy ilyenkor így hétköznapi emberek esetében is sokszor a munkába menekülés, a figyelemelterelés, a leköti a figyelmét valami, az segít egy picit a gyász első fázisában, és valószínűleg Sabalenka is így volt ezzel, hogy azért valamit csinálnia kell, hogy elterelje egy picit a figyelmét. Ha már nem voltak ugye együtt, akkor is azért ez megrázza az embert.
Hát nem voltak együtt, de hát azért egy pár hete még együtt voltak, tehát azért ez nem egy egyszerű sztori, az biztos. Egyrészt fogalmunk sincs, mi történt. Tehát így nyilván
nem nagyon
tudunk ítélkezni sem, hogy most akkor Sabalenka elindulása az mit takar, vagy mit nem takar, de valószínűleg igazad van ebben, hogy azért ez annyira friss és annyira sokkoló történet, hogy még szerintem az ember igazából föl sem fogta, hogy mi történik, és ilyenkor meg lehet, hogy jobb az, hogyha azt csinálod, amit tudsz és szeretsz. Mert az egy kicsit eltereli a gondolataidat. De azt tudjuk, hogy Sabalenka egy nagyon erős nő, mindig is egy erős személyiség volt, tehát nem az a ne bánts virág, az biztos, és hát ő azért átment már egy-két dolgon az életében.
Hát az édesapja is.
2019-ben ugyanúgy váratlanul, nem öngyilkossága, de ugyanúgy váratlanul veszített el az édesapját, aki ugyan olyan korban volt, mint az ő volt párja. Tehát ugyanannyi idős volt. Nehéz, ez nagyon nehéz szitu, és nem tudjuk a jéghegy csúcsa alatt mi van, úgyhogy.
Igen, reméljük, hogy elkerülik most már az ilyen tragédiák Sabalenkát, meg igazából mindenkit, mert ezt nem kívánja az ember senkinek nyilván. Folytassuk tenisszel akkor, mert hogy ez picit azért félreeső dolog volt, de mégis azért szorosan kapcsolódik az élmezőny egyik legkomolyabb játékosához végül is. De hogy most már Miami zajlik, úgyhogy szerintem akkor Indian West-t engedjük el, és beszéljünk Miami-ról, mert hogy ott egy magyar fiú. Amerikában, az Egyesült Államokban. Fábi nagyon jó. Annyira jó látni.
Ez az elmúlt egy év, én alig várom az ATP 1000-es versenyeket, mert Marozsán Fábián az ATP 1000-es versenyeken zseniálisan játszik. Az esetek nagy többségében.
Most nagyon bekérdezek. Petra, nincs ez valami statisztikád?
Van.
Ez milyen véle? Eskü nem beszéltünk össze, de...
De van statisztikám, ne várjál, most rosszat nyitottam meg. De egyébként ezt nem olyan nagyon bonyolult elmondani. Marozsán Fábián az ATP 1000-es tornák, vagy inkább mesterversenyek létrehozása óta, ugye ATP 1000-es verseny csak 2009 óta van, de 1990 óta számolják ugye ezeket a nagy tornákat, akkor még
Masters
Series. Ezeket, hogyha megnézzünk egy örökranglistát, hogy kinek milyen a győzelem vereség aránya ebben a tekintetben, aki már játszott több mint 10 mérkőzést ilyen jellegű tornákon, akkor úgy néz ki a ranglista, hogy Rafael Nadal, Novák Djokovic és Marozsán Fábián.
Zseni.
Majdnem 80%-át megnyerte az eddigi ATP 1000-es meccseinek, és ez nyilván nem összehasonlítható.
Tegyétek vissza a vázát, ne dobjátok el.
Nadal és Djokovic mintájához. Nyilván nem mérhető a számokban, de azért ez már elég sok ATP 1000-es verseny, hogy azt mondjuk, hogy ő valamit nagyon tud ezeken a versenyeken.
Hát annak ellenére,
hogy ezeknek a versenyek, tehát minden ilyen versenyen először indult el életében. És ez a durva szerintem.
Igen, hogy egyszer csak ott volt az ATP mezőnybe, megérkezett tavaly nyáron. Tehát, hogy volt
tavasszal,
egy,
igen.
Hát a tavasszal szerzett annyi pontot, hogy elindulhasson igen, gyakorlatilag. Igen. Tehát, hogy utána indult több ATP versenyen, mint Challengerre mondjuk, életében először. És most már tényleg fél év, vagy nem tudom, 3/4 év után ott tart, hogy rendesen ATP versenyeken tud jól játszani, és menetelni folyamatosan körről körre, bár itt az év első felében ez nem jött össze neki, de ennek az okait tudjuk, mert azt itt is elmondta, hogy a felkészülése nem volt ideális, viszont most már van olyan állapotban, hogy tudjon ezres tornákon is így játszani, és baromi jó nézni, ahogy játszik. Mm. Tehát fontos pontokban is nagyon összeszedett, nagyon ott van. Nincs az az érzésem, hogy félteném őt a pályán. Tehát látom rajta a magabiztosságot, az összeszedettséget, azt, hogy hisz magában, és azért ezt amennyire jó fiú, úgymond Fábi, meg amennyire földhöz ragadt egy picit a szó, itt
jó
most
értelme,
jó értelmében igen, de azért ennek, ugye erről múltkor beszélgettünk még két hete, hogy ennek lehet olyan árnyoldala, hogy nem mindig tudja elhinni, és egyébként Indian Wells-ben Alcaraznál én egy picit ezt éreztem, azon túl, hogy Alcaraz jól játszott nagyon, hogy nem mindig meri elhinni, mert annyira realitásokban gondolkodik, de ez nagyon jó itt most Miami-ban is látni, hogy ennyire rendben van az önbizalma, a lelkiállapota, és ez most viszi előre.
Hát az, hogy ő kevesebb, mint egy év alatt három top 10-es játékost is legyőzött ATP 1000-es versenyen, köztük a két nappal később világelsővé, vagy négy nappal később világelsővé váló Carlos Alcarazt, és most Holger Rune-t, oké, ennek a körülményéről is beszélhetünk, de attól még iskola példa volt az a meccs, amit ő játszott a saját szemszögéből. Tehát aki ezt megcsinálja, élete első ATP 1000-es versenyein, tehát minden ilyen verseny az első volt az ő életében, annak tényleg el kell hinnie, hogy van keresnivalója a legjobbak között, hogy nem csak egy kiszakadt győzelemről van szó, itt nem csak arról van szó, hogy kijött a lépés egyszer vagy kétszer, hanem ez egy tendencia, és egyre inkább elhiheti magáról. És igazad van, egyébként Alcaraz ellen szerintem sem hitt el teljes mértékben, de ott lehet, hogy már benne volt egy picit a fáradtság is, benne volt az is, hogy tényleg életében először nézett szembe nyomással és elvárásokkal.
Meg akkor a pályán is először volt gyakorlatilag.
Tehát ezek tök érthető dolgok, hogy ott egy picit nem hitt magában, de pont most nyilatkozta tegnap vagy ma Balázs Gyuri, az edzője, hogy most kattant át valami Fábiban.
Na végre,
tényleg most kezdte el így fogalmazott talán a Gyuri, hogy most sikerült tényleg beleültetni a fejébe azt, hogy hinnie kell magában, mert ezek a meccsek meglehetnek. Egy Rune elleni 59 perces győzelem akkor is, hogyha Rune nem érezte magát igazán jól, amire rá tudott tenni egy Popirin elleni győzelmet, amire ugye sokan azt mondták, és ők is azt mondták, hogy talán még értékesebb is, mint a Rune elleni győzelem, abból a szempontból, hogy ott Rune nem érezte jól magát, Fábi meg 100%-ot tudott nyújtani. Ha 100%-ot nyújtasz, akkor bárkit megversz. De a profi teniszben az, hogy 100%-ot nyújtasz, az évente egyszer vagy kétszer van meg. Alcaraz Djokovicsi szinten esetleg egy picit többször, de mondjuk egy top 50-en kívüli játékosnál, aki még most top 50-en kívüli játékos.
Hivatalosan,
de már csak néhány napig. Szóval egy ilyen esetben ez nagyon ritkán jön ki, és ez egy nagyon más meccs, mint amit egy nappal később kell lejátszanod, de egy veled nagyjából egy szinten álló játékossal, egy külső pályán, egy nagy győzelem után 24 órával, ezek szerintem nagyon-nagyon nehéz dolgok.
Ez mentális,
igen. Ez mentál, tehát hogy utána elővenni ugyanazt a játékot, amit egyébként nem lehet elővenni, mert olyan nincs, hogy 24 órán belül kétszer játszol 100%-osan. És nem is ugyanaz az ellenfél, mert az ellenfél az egy másfajta játékot játszik, és egyébként lehet, hogy ő sem bírta a végét fizikailag, de azért messze nem volt olyan rossz állapotban fizikailag, mint Rune. Tehát ez egy nagyon nehéz szitu volt, és a Popirin elleni mérkőzéseknek a nehéz helyzeteiben, és erről beszéltünk is például tegnap, hogy ott a semmi 40-ről, 5-öt semmi 40-ről visszahozott játék, az, hogy az első szedben azonnal vissza tudott brékelni a meccs elején, vagy hogy szett és break előnyben, amikor Popirin kicsit elkezdte húzni az időt, akkor is a helyén volt a szíve és a feje, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és tényleg bizonyos értelemben értékesebb is, mint 59 perc alatt megvenni Rune-t.
Ami nekem feltűnt, és nagyon örültem neki, hogy láthattam, az, hogy elkezdte, bár ott, hogy nem voltak sokan a külső pályán Popirinnál, de hogy picit használta is a közönséget, úgymond, hogy mutogatott kifele, élt a pályán, tehát nem az volt, hogy lehajtott fejjel, görcsösen koncentrálva megy előre, és próbálja csinálni a feladatát, hanem tudta élvezni is. És hogyha valamit ennyire önfeledten tudsz csinálni, akkor azt szerintem sokkal jobb eredményeket tud kihozni belőled. Bár ez ugye nyilván embertípus függő is, de Fábinak ez szerintem nagyon sokat fog segíteni, és itt lehetett érezni azt, amit a Gyuri mondott, hogy tényleg lehet, hogy valami átkattan a Fábiban lassan, hogy igen, én ide tartozom, basszus. Tehát, hogy eddig kijött a lépés, nem szabad nagyokat gondolkodni, vagy nagyot álmodni, úgymond, de most már bizonyítottam magamnak annyit, már nem nekem, hanem Fábi bizonyította magának. Én már elhiszem, hogy a Fábi oda tartozik. Szóval Fábi bizonyított magának is szerintem már annyit, és most már egyszer le lehet győzni Alcarazt, nagyon nagy bravúr, világszenzáció. Rüdöt le lehet győzni, nagyon nagy világszenzáció, óriási dolog. Rune-t is megverte, oké, nem volt teljesen egészséges, de jönnek ezek a nagy győzelmek, és ezek tényleg elhitetik a játékossal, jogosan teszem hozzá, hogy ő bizony ide tartozik, és hogyha Fábi el tudja inni, hogy oda tartozik, akkor magasabb önbizalomszinttel tud belemenni ezekbe a mérkőzésekbe, és kialakíthatja azt, hogy tartsanak tőle.
Ez így van, teljesen igazad van, és amit először mondtál, kicsit használta a közönséget, az is talán az önbizalomnak a jele. Uh-huh. Tehát amikor az ember tényleg ezt csinálja már a meccsen is. Oké, hogy sok magyar szurkoló volt, és volt egyfajta ilyen tényleg szurkolói hangulat, de ha valaki így képviseli magát a pályán, akkor azt a közönség is szeretni fogja. És nem csak az a maroknyi magyar szurkolótábor, hanem az amerikaiak is, meg aztán majd Európában a salak szezononban is, hogyha ilyen játékost látsz, azt imádni fogják. Aki hisz magában, aki elkezd is panolni a közönséget egy-egy szép megoldásnál, ezt imádni fogják, és ez egy oda-vissza energia, mert ez ettől rengeteg energiát is lehet nyerni, és ez szintén segítség. Tehát ezek a dolgok szerintem így kumulálódnak, vagy összeadódnak.
Egészségedre.
És lesz egy ilyen összetett jó kis halmaz, ami tényleg elröpítheti, és most már talán tényleg nem néztek hülyének minket, amikor azt mondjuk, hogy top 30, top 20 felé.
Mert hát őnek már... is az volt a célja, ugye, hogy amíg év elején mondta, vagy tavaly évvégén nekünk, hogy top 30 az évvégi cél. És az a helyzet, hogy most ezen a 2000-esen összekapart már annyit, amennyit a rómain megszerzett tavaly, mondjuk a sánkhályi menetelést kell valahogy visszahozni pontokban, de ha így játszik, akkor jöhetnek az eredmények. És most már nem először lesz ott füvön, fogja tudni, hogy mire számítson, hogy működnek a dolgok, picit jobban mondta, hogy neki ez tetszett egyébként, mm-hmm. vagy kedvelte a borítást. Úgyhogy Salakon mindig is otthonosan mozgott.
Ha belegondolsz, sokat beszéltünk arról, lesz. Hogy ugye a salak szezonig, vagy hát a római tornáig, ugye római tornáig nem kell olyan sok pontot védenie, de igazából, ha belegondolunk, Rómában kell viszonylag sok pontot védenie, és utána aztán megint egy ideig semmit, mert ugye Wimbledonban nem nyert mérkőzést, a füves pályás szezonban még kisebb tornákon játszott, ugye akkor még mindig challenger.
Garros sem úgy jött össze, hogy ugye selejtezőből
nem jutott föl a főtáblára, és utána ment el challenger versenyekre, és jött be a százba, tehát úgy lett meg egyáltalán a wimbledoni kvalinak a lehetősége.
Most meg főtáblás alanyi jogon ezeken.
Igen. A US Openen ugyan nyert egy meccset, de nem, tehát hogy a Madridon kívül aztán utána nagyjából Shanghai, ahol még megint pontot kell védenie.
Róma,
azért még
Róma,
bocsánat, Róma, és utána Shanghai. A kettő között is van még mindig egy csomó nyerési lehetőség. Tehát ez a top 30, ez egyáltalán nem egy túl nagy évű dolog, vagy túl ambiciózus dolog, sőt.
Nem, ebben az évben abszolút nem. Tehát oda jutni az egy dolog, ugye
nyilván. Jövőre, ha szépen teljesít, akkor jövő, de ezt ráérünk még ezzel foglalkozni.
Igen, ennek most nagyon örülünk, tehát és ti is örüljetek
és
szerintem.
És top 50-ben végre egy magyar játékos, sőt, ugye azt számoltuk, hogyha esetleg ma éjjel megveri Alex de Minort, ami szintén nem egy elvetemült gondolat, hogy esetleg összejöhet. Emberedet, az azt jelenti, hogy bizony-bizony hova jön föl?
40-be bejön, azt hiszem a 38.
lesz, hogyha nyer. 38. egy negyedik fordulós győzelemmel, ugye a jelenlegi élő ranglistán 47. azzal, hogy ott van a 8. döntőben, ugye 38. A lehet a negyedik körös győzelemmel, és ez a már majdnem megközelíti ugye Fucsovics Mártonnak az eddig legjobb világranglistás helyezését, ami ugye 31 volt még 4-5 évvel ezelőtt, úgyhogy...
Bizony, Taróczi Balázs volt a legmagasabban rangsorolt
12. igen.
játékosunk, és utána a 12. helyről még nem beszélnék azért, tehát
ja,
az egy nagyon-nagyon nagy ugrás már.
Meg tehát... ne is tegyük a nyomást rá.
Ne, abszolút nem. Tehát ennek most nagyon örülünk, és meglátjuk, hogy mikor mondhatjuk azt, hogy mi a realitás vele kapcsolatban. Mert ugye, ha valaki most így elkapja a fonalat, akkor nagyon jól tud előrejönni. Ugye Sheltonnál is láttuk, hogy bejött a top 20-ba mondjuk egy nagyon jó évvel. És akkor...
Jó, az is relatív, mert ott a jó év az egy Grand Slam negyeddöntő, egy Grand Slam elődöntő, de azon kívül semmi más.
Mondjuk az igaz, azt igen,
Fábinál azt azért ennél kiegyensúlyozottabb a teljesítmény, annak ellenére, hogy neki is voltak fizikai problémák.
De látod, problémák. Mennyire fura a pontozás? Hogy mennyire igazságtalan úgymond, hogy Fábi hosszabb ideig jó, Shelton meg egyszer volt kiugró, vagy kétszer.
No, de ez visszakapja. Tehát Shelton nem jut el, kiesik a második fordulóba a US Open-en, akkor viszont látásra.
Ja.
Tehát akkor ennyi a top 20-as helyezéséről. Tehát ez előbb-utóbb visszajön. Az ATP ranglista az jutalmazza azt, akinek van egy egészen durván kiemelkedő eredmény. És azért Grand Slam elődöntőt játszani a semmiből, az azért kiemelkedő eredmény. Még akkor is, hogyha közben nem csinált semmit Shelton, de nyilván nála más a prioritás. Neki az a célja idén, hogy más tornákon is kiemelkedően teljesítsen. És hát bizony erre most van lehetősége például Miami-ban, hiszen már nincs versenyben.
Nincsen verseny, mert
már... még versenyben volt, Musetti megverte.
Musetti legyőzte, igen. Amin egyébként nagyon meglepődtem.
Igen.
Jobb volt a tenyeresse egyébként Musettinek, mint Sheltonnak az adatok alapján. Nagyjából többiben hasonlók voltak, a szervája jobb volt így pontszámban. 8,4-es volt talán a szervája Sheltonnak, Musettinek egy picivel gyengébb, de tenyeresben meg jobb volt Musetti.
Hát tudod, mi a titok? Lorenzo Musetti múlt héten lett apuka.
Bizonyám. Nagyon jó. Egyébként az annyira aranyos volt, ezt talán már mondtuk egyszer, de azt nem lehet szerintem elégszer elmondani, hogy egy ilyen fiatal játékosnál az mennyire szimpatikus már, hogy azt mondja pár héttel a kis gyereke születése előtt, hogy mik a céljaid, idén kérdezték tőle valamelyik verseny után, vagy meccse után, és mondta, hogy hát, hogy ő most apuka lesz, és ő szeretne nagyon jó apuka lenni, és nem a teniszről beszélt, amiről kérdezték, szóval ez tök pozitív, tök helyes.
Viszont ő ma Alcarazzal játszik majd, úgyhogy azért ez nem lesz egy akármilyen teljesítmény, és ugye 24 éves mindössze Musetti.
Mondjuk
az fiatalon lett apuka nagyon.
Azt mennyire vártuk egyébként a Musetti Alcarazzt, hogy hát Alcarazzal nem, de Musetti is olyan volt. Nem, Musetti is olyan játékos volt, akitől ilyen nagyon-nagyon sokat reméltünk, és egy picit beleszürkült, vagy picit nem teljesítette be azokat a várakozásokat, amiket talán külsőleg a média meg ugye a közvélemény támasztott felé, nem?
Hát, mert ő szép teniszt játszik, ugye, egykezes fonákkal. Ami
hát figyelj, én tudok egy egykezes fonákot, aki szép teniszsel egész sokáig jutott.
Igen, az...
Hát Eubanks, de...
Grish Wimbledoni negyed döntőt játszott.
Svájci fiatalember.
Igen, de ugye beszéltünk néhány podcasttel ezelőtt az egykezes fonáknak
hanyatlásáról,
és ebben azért Musetti is benne van, aki azért vert már nagy nevet, vagy vezetett Djokovic ellen 2-0-ra szettekkel, nyert már nagyobb tornát, 500-as tornát, tehát tényleg annyira szép az a tenisz, hogy annak sokra kell, hogy vigye, de kérdés
papíron.
Az, hogy mondjuk egy ha minden héten belefutsz egy Alcarazba, vagy egy Sinnerbe, az amire elég egy egykezes fonákkal. De erről Cicipas is mesélhetne elég sokat.
Na, mi történt még itt Miami-ban? Azt mondja, hogy Fritz kikapott Seibotville-től.
Fritz hullámvölgyben van. Számomra ez egyértelműnek tűnik mostanában, tehát hogy ő azért nincsen ott teljesen, hogy a felső ágon Marozsán Fábián kivételével mindenki emelt ott van a nyolcad döntőben, és ugye ez egy Alcaraz Musetti, egy Dimitrov Hurkács, egy Zverev Hachanov meccset jelent, és ugye Dominor játszik majd Fábiánnal, viszont az alsó ágon azért ott vannak meglepetések, hiszen Rúd, Medvegyev és Sinner kivételével nagyon-nagyon sokan kiestek.
Igen, Arnaldi ment nagyot, Shapovalov legyőzte Cicipászt. Fú, ott, ezt most jó lenne, ha tudnám azt a statisztikát, amit láttam egyszer, de mondom, fölírom, hogy ne felejtsem el, nyilván nem írtam föl, de ugye nagyon régen vert ilyen magasan rangsorolt játékost, ha jól emlékszem. Tehát, hogy évek, tehát, hogy 2 éve nem győzött le, az lehet, hogy reális.
Az egyébként
de hogy most ne az időpontot nézzétek, vagy az időtartamot, de hogy régen vert meg ilyen játékos Shapovalov. Utána mondjuk Arnalditól kikapott, aztán mi van még itt nekünk? Tiafó sem tündököl most annyira, nem?
Igen.
Sinner viszont megy tovább.
Sinner viszont megy tovább, ugye neki eddig egy veresége a idén. Tehát, hogy,
ja.
hogy így nem. És így Grigspor ellen is szett hátrányból tudott fordítani. És jó
és milyen sorsolása van.
Szerintem jó esélye van neki itt az alsó ágon, hogy döntőbe jusson, és nem biztos, hogy baj, hogyha látunk egy jó Alcarazt, egy jó Sinner ellen. Ez a döntőre kicsit előre szaladtam, de...
Igen, mert lehet Medvegyev Sinner például az alsó ágon.
Igen. Ami szintén jó lehet, nagyon jók lehetnek ezek a meccsek. Úgyhogy úgy tervezem, hogy Alcaraz Marozsán, és Medvegyev Sinner elődöntők lesznek. Miamiban tartsatok velem.
Az nagy lesz. Az nagy lenne. Igen, mert Medvegyev nagyon szereti a Miami pályát.
Jobban, gyors. Mint az India Pacific.
Látom, hogy igen, az biztos. Igen, itt azért most megnéznék még egy Medvegyev Sinnert amúgy. Igen.
Egyetértek. Legyen így.
Na jó.
Küldtek nekünk egyébként statisztikákat.
A statisztikákat. Nagyon jó olvasói levelek, rovatunk felvonás Petrával.
Igen, nem csak velem. Igazából te olvastad föl nekem, és nagyon elcsodálkoztunk azon, hogy ez milyen jó kis statisztika volt. István szombat késő este statisztikákat nézett, és talált egy-két olyan dolgot, amin így mi is felvontuk a szemöldökünket. Amellett, hogy ugye az 52 hetes statisztikák alapján Fábi jelenleg top 30-as teniszező. Tehát, ha ezt fönntartja, akkor tényleg nem irreális az, hogy itt rövidesen ő akár a valós ranglistán is top 30-ban
Na de ugye
érkezzen.
mondtuk ezt a százalékos, hogy Nadal Djokovic után Fábinak milyen százalékkal vannak meccs nyerései az ezres tornákon, hogy vannak nagyon jók még.
Igen. Van még egy Fábiról, amúgy, ez például a fogadásokat illető örök ranglista, vagy mondhatjuk azt, hogy nem is örök ranglista, ez ugye 52 hetes szerintem.
Van 52 hetes, oda van írva meg az
igen,
ide
52
is.
Hetes, igen. Az 52 hetes alapján Jannik Sinner a legjobb fogadó a mezőnyben, ami nem nagyon lepődünk meg, Novák Djokovicot előzi meg, de éppen hogyha ezt a return ratinget nézzük, akkor a 159,8 Sinnernél és 156,4 Djokovicnál, ez 52 hét, ugye ebből ugye Djokovic nyert két Grand Slamet, ugye Roland Garros US Open, Sinner meg az Ausztrál Open-t, egyáltalán nem meglepő, hogy a világ legjobb fogadói nyerték az elmúlt négy Grand Slamből hármat. Marozsán Fábián viszont ott van a harmadik helyen, egy 143,9-es return ratinggel. A harmadik megelőzi Carlos Alcarazt, és megelőzi emberedet Alex de Minort, aki szerintem ebben az évben úgy fogadott, hogy az elképzelhetetlenül durva, és őket előzi meg Marozsán Fábián. És ez egy olyan része a játékának, amit mi csak is szoktunk emelni.
Nem, igen, és ez az, ami nagyon jól alátámasztja, amit mondtál itt korábban, hogy ez egy tendencia már. Tehát ezek nem az, hogy kijön a lépés, hanem egy 57 hetes statisztika, az már azért mérvadó. Uh-huh. Tehát az már egy reprezentatív felmérés. Van még egy nagyon jó, egy másik magyar játékosról.
Balázs Attila. Egy visszavonult játékosról.
Gyerekek, itt ez megőrülsz, figyelj.
Tehát ez pályafutás rekord. Pályafutása során ki nyerte a döntőszettes mérkőzéseit. A pályafutása során, és ebben benne vannak nagyobb, tehát
mindenki
benne van.
Mindenki, ez a 90 óta vannak ezek a statok, nem? Vagy ez nem, ez nem az?
Under pressure rating, ez tulajdonképpen azt nézi, hogy a break labdákat hogyan használtad ki, hogyan hárítottad a break labdákat, hány tiebreaket nyertél, és hány döntőszettes mérkőzést nyertél. Ebben a döntőszettes mérkőzések megnyerésében Balázs Attila brutálisan jól áll, de az összes többiben kiemelkedő a mérlege, ezért az under pressure ratingben, tehát a nyomás alatt lejátszott pillanatokban Balázs Attila vezeti az egész ATP.
És ez karrier.
Egy bizonyos Lars Rehman előtt, egy német játékos.
Tudjátok,
volt.
Tudjátok, a Rehmannak a fia.
Egy játékos volt, de még fényképe sincsen az ATP honlapján. Egy bizonyos Nishikori Kei és Novák Djokovic előtt. Balázs Attila a legnagyobb under pressure játékos, és a legtöbb döntőszettes mérkőzés, vagy a legmagasabb arányban nyerte a döntőszetteket pályafutása során mindenkihez képest.
Nagyon komoly. Ez mi vár? Nagyon komoly.
És ezt el lehet érni az ATP honlapján, hogyha az ember ilyen kis apró, pici kis dolgokba így belekattingat, akkor azért talál egy-két magyar nevet, és ez tök jó.
Köszönjük Istvánnak, ugye? Uh-huh, uh-huh. Köszönjük Istvánnak a gyűjtést, hogyha nektek is van valami szembe jön ilyen érdekesség, küldjétek el nekünk, mert ez marha jó, ezen derültünk egyet. Na, végére értünk itt az elemzéseknek, a felhozó podcastnek.
Szerinted?
Szerintem meghelyszíneltük itt a dolgokat, itt Miami-ban szerintem. Viszont még a konklúzióval jövünk, mert hogy ugye a döntőről, meg még a negyed döntőkről sem tudunk, meg a végjáték még hátra
hát
van.
Hát ugye Fábi még ma játszik, tehát hogy meglátjuk,
amikor felvesszük a podcastet, igen.
Hogy a nyolcad döntőből lehet-e negyed döntő, a top 40-ből lehet-e, na bocsánat, a top 50-ből lehet-e top 40, ez rövidesen kiderül, de igazából azt hiszem, hogy már így is bőven elégedettek lehetünk, és aztán jövünk majd még a Miami győztesekkel. Tőlem össze is érhet a kettő, tehát.
Igen, úgyhogy jövünk még a Miami torna után is, igyekszünk most már jövő héten jönni, kihagyás nélkül. Aztán majd meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok, de ami biztos, hogy amíg nem jövünk, addig tudtok ti is bogarászni, böngészni a tartalmaink között, mert hogy az eurosport.hu-n továbbra is ingyenes videókkal és cikkekkel is jelentkezünk, teniszes témában is, meg a sportvilágából, mindenféle témában. Hogyha podcastet akartok hallgatni, akkor hallgassátok az Eurosport többi podcastjét, iratkozzatok fel Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, a SoundCloud-on is fent vagyunk, és hogyha kérdezni szeretnétek tőlünk, akkor hogy Petrától meg tőlem, akkor a Salakblog Facebook oldalán tudtok elérni bennünket, írjatok üzenetet, és megpróbálunk válaszolni a kérdéseitekre, amire tudunk. És az a lényeg, hogy jövünk akkor a Miami helyszínelők második felvonás jövő héten.
Miami Vice 2.
Így van, jövünk akkor is, tartsatok velünk, sziasztok!